Kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit. Szünetet nem nagyon fogok tartani, csak a táblatörlés idejére, hogy be tudjuk fejezni a mai anyagot. A fél év szerintem egyik legérdekesebb témájánál vagyunk, a diszkrét idejű szimulátoroknál. Folytonos és diszkrét idejű rendszereket kötünk össze ezáltal. Az eddigiek rövid összefoglalásaként szó volt ugyebár a feladatkitűzésről, arról van szó tehát, hogy olyan diszkrét idejű rendszert keresünk, amelynek ha a bemenetén UDK egyenlő UCK nagy T, vagyis egy folytonos idejű, a folytonos idejű rendszer gerjesztésének mintáit tesszük, akkor a kimeneten közelítőleg ugyanazon folytonos idejű rendszer válaszjelének mintáit kapjuk. Ezen felül, amit múltkor talán nem hangsúlyoztam eléggé, hogy az alapvető rendszer tulajdonságok öröklődnek. Ezek az alapvető rendszer tulajdonságok itt különösképpen a gerjesztés-válasz stabilitás, illetve a kauzalitás. És rögtön utána egy szimulációs módszert vettünk. Tökéletes szimulátor nincs, amely tetszőleges erre ezt az összefüggést pontosan teljesíteni, de több gyakorlati megoldás van. Múltkor az impulzus válasz alapján történő szimulációt vettük. Amely hát annyiban félrevezető, hogy itt nem az impulzus választ vesszük alapul, bár tény, hogy a képlet erre vonatkozik, hanem magát a gerjesztés-válasz kapcsolatot, a folytonos idejű és a diszkrét idejű konvolúciót vetettük össze. Éppen ezért, vagy ebből az jött ki, hogyha a HCT, tehát a folytonos idejű szimulálandó rendszer impulzus válasza a viszonylag általános D-szer Dirac delta T plusz epsilon T-szer FT alakú, akkor az ehhez hozzárendelt szimulátor HDK impulzus válasza D-szer delta K plusz nagy T-szer epsilon K minusz 1-szer F a KT mintavételi helyeken. És hozzáteszem, hogy ez nem azonos az impulzus válaszból vett mintákkal, tehát ez nem az impulzus válasz mintavételezett alakja, a Dirac deltával különben is bajban lennénk, hogy ezt hogyan mintavételezzük. A mai alkalommal egy másik, nagyon fontos, vagy talán még fontosabb szimulációs módszert veszünk, mégpedig az átviteli karakterisztika vagy függvény alapján történő szimulációt. Tehát szimuláció a HCS alapján. Ideírom zárójelbe, hogy HC J omega. Meg fogják látni, hogy frekvencia és komplex frekvencia tartomány között oda-vissza fogunk ugrálni. Mindig azt használjuk, amelyik a praktikusabb. Kiindulásként is vegyünk egy egyszerű színuszjelet. Mivel tudjuk, hogy a hogy tetszőleges jel felbontható színuszok összegére, a Fourier transformáció segítségével. Ezért vizsgáljunk most egy ilyet. A színuszjelre vonatkozóan a következő összefüggéseket tudjuk felírni. A színuszjel legyen itt általános, tehát nem színusz vagy koszínusz, hanem a mindkettőt magába foglaló E, a dió meg a tét vizsgáljuk. Ez egy komplex értékű jel, de tudjuk, hogy a Fourier transformáció is ilyenek összegére bontja fel a jelet, amelyekből végül is következik a színusz meg a koszínusz. Tehát ez az általánosított színuszjel legyen a folytonos idejű rendszeren UCT egyenlő E ad J omega T. Ennek mintavételezett alakja UDK egyenlő UC a K-szor nagy T helyen, vagyis E ad J omega K-szor nagy T. Ez pedig E ad J teta K alakú, tehát diszkrét idejű színuszos alak, ha a teta egyenlő omega nagy T. Ezt az összefüggésbe is keretezem, mert erre szükségem lesz továbbiakban. Színuszos jel mintavételezésénél a mintavételezett színuszjel, vagyis a diszkrét idejű színuszjel diszkrét idejű körfrekvenciája az omega nagy T lesz. Ez tehát a gerjesztés, ez a jel áll a szimulátornak a bal oldalán. Most tételezzük fel, hogy a szimulátor kimeneteként, amely szintén színuszos jel, pontos megfeleltetést akarunk kapni. Ekkor a következőt írhatjuk fel. Az YCT, tehát a folytonos idejű rendszer kimenete, az az átviteli karakterisztika, tehát a HC J omega, szorozva E ad J omega T-vel. Itt az átviteli karakterisztikának persze rögtön veszem a helyettesítési értékét az omega körfrekvencián. A diszkrét idejű rendszer kimenete pedig HD, YD, K egyenlő HD E ad J tetászor E ad J teta K. Na most itt valami nagyon csúnya dolgot művelek, nem tudom, hogy észreveszik-e. Időfüggvények között teremtek kapcsolatot átviteli karakterisztikával. Ez általában tilos és a vizsgán szigorúan büntetendő, de ebben az esetben mégiscsak erről van szó, hogy tudnélik egy általánosított színuszjel és a ráadott válasz között az átviteli tényező teremt kapcsolatot, amely komplex, tehát itt a két oldalon komplex időfüggvények szerepelnek. Ez egy általánosított dolog, és ez egy frekvenciára, tehát színuszos jelekre igaz kell, hogy legyen, mert hiszen az átviteli tényező egy erősítést tartalmaz, amely egy szorzás, és ezen kívül egy eltolást. Jó, tehát amit itt csinálok, az egy frekvenciás színuszos jelre korrekt, általános időfüggvényre nem lenne az. Na most vegyük figyelembe, hogy a teta az az omega nagy T. És akkor belátható, hogy a folytonos idejű rendszer mintái, tehát az YC a K-szor nagy T helyen, akkor lesz egyenlő az YDK-val, hát akkor pontos a szimuláció, ott a közelítés helyett egyenlőség áll, ha az átviteli tényezők között a következő kapcsolat áll fenn, a HD E ad J teta, tehát a diszkrét idejű rendszer átviteli tényezője egy adott körfrekvencián, az egyenlő a HC J omegával, akkor, hogyha a teta és az omega között ez a megfeleltetés, hát mivel itt omega a változó, ezért ezt kell kifejeznem, vagyis ha az omega egyenlő tetaper nagy tével. Erre az egyfrekvenciás színuszjelre ez tökéletes eredményt ad, de mivel nem kötöttük ki, hogy mennyi ez a frekvencia, ezért ennek általánosan igaznak kell lennie. Meg lenne tehát a tökéletes szimulátor? Azt mondhatnánk, hogy igen, de ennek azért vannak konzekvenciái, ezt mindjárt látni fogjuk. Tehát a megvalósítással itt mégiscsak lennének problémák, vagy lesznek is. Minden esetre, hogyha a folytonos és a diszkrét idejű rendszer átviteli karakterisztikái között ez a kapcsolat, akkor ez tökéletes szimulációt valósít meg, ezt egy frekvenciára levezettük, de mivel a frekvencia csak egy változó benne, ezért ennek általánosnak kell lennie. És nézzük meg, hogy mi a kapcsolat ugyanezen rendszer, két rendszer, tehát az eredeti szimulálandó rendszer és a szimulátor átviteli függvényei között. Ha a kauzalitás és a gerjesztés válasz stabilitás fennáll, akkor tudják, hogy mind a kettő átírható a másikba egy egyszerű változó cserével, és pedig a HD EAD teta, az ugyebár nem más, mint a HDZ az E egyenlő E ad J tetánál, és ugyanez a folytonosra is felírható, HCJ omega egyenlő HCS az S egyenlő J omega helyettesítéssel. Most akkor kezdjünk el ezzel játszani. Ha ugyanezt tetára rendezem, akkor átrendezve, logaritmusát véve azt kapom, hogy teta egyenlő mínusz J-szer LMZ. Ide pedig az omega helyébe behelyettesítem a teta per nagy T-t, tehát ez tovább egyenlő J-szer teta per nagy T. És akkor most a teta helyébe beírom ezt a logaritmust, és akkor azt kapom, hogy a HCS is átszámolható a HDZ-be, vagyis a szimulátor átviteli függvénye úgy kapható meg a szimulálandó folytonos idejű rendszeréből, hogy elvégzem az S egyenlő 1 per T-szer logaritmus naturalis Z, tehát természetes alaplogaritmus Z helyettesítést. Így néz ki a tökéletes szimulátor, a szimulálandó rendszer átviteli függvényében minden S helyébe be kell írnom ezt az 1 per T-szer LNZ-t. Ezzel egy a probléma, hogy nem racionális tört függvény lesz az eredmény. Transzcendens függvényeket tartalmaz. És ez a diszkrét idejű rendszereknél elég komoly probléma, mert eddig minden általunk vizsgált diszkrét idejű rendszer, ami ugye késleltetőkből és erősítőkből épül fel, ha hálózat, ha rendszeregyenlet vagy állapotváltozós leírás, akkor pedig ugye a kötött alakú egyenleteknek felel meg. Ezek mind racionális tört függvény átviteli függvényre vezettek. Vagyis az eddig ismert módszerekkel és reprezentációkkal nem tudunk leírni egy ilyen rendszert. Tehát az, hogy nem racionális tört függvény, az annak a szinonimája, hogy nem realizálható ebben az esetben. Hát a tökéletes szimulátor már megint nem valósítható meg, és közelítéssel kell élnünk. A következőkben legyen ez az egyes pont, az S egyenlő 1 per nagy T-szer LNZ közelítésével foglalkozunk. célszerű átrendezni.
Zére. Az I egyenlő E ad estéről van szó.
Közelítsük az exponenciális függvényt a Taylor sorával, és vegyük ennek az első rendű közelítését. Ebből ugye az adódik, hogy
z egyenlő 1 plusz st.
Vagy ha átrendezem s-re, s egyenlő z minusz 1 per nagy t. Ha ezt a helyettesítést végzem el, akkor racionális tört függvényt kapok. Tehát polinom per polinom alakú házét. És azt gondolhatnánk, hogy ez jó, de sajnos ennek a követelménynek nem felel meg. Tehát például a gerjesztés válasz stabilitás néha nem őrződik meg. Úgyhogy ez mégse jó. Próbálkozunk mással. Írjuk fel
a z egyenlő e ad st-t olyan formában, hogy e ad s nagy t per 2 per e ad mínusz s nagy t per 2.
És ezeket külön-külön fejtsük sorban. Megint csak az első rendű közelítést, vagy elsőfokú közelítést alkalmazva. A számlálóban az lesz, hogy 1 plusz s nagy t per 2, a nevezőben pedig 1 minusz s nagy t per 2. Ugye az e ad x-nek a Taylor sorát mindenki ismeri. Átrendezve azt kapjuk, hogy s egyenlő 2 per nagy t-szer z minusz 1 per z plusz 1. Ilyennel viszont már találkoztunk, hol is? A zsűri kritériumnál, tehát a diszkrét idejű rendszer stabilitásánál. Ez egy úgynevezett bilináris transformáció. Szintén racionális tört függvényt eredményez, és ott beláttuk, hogy megőrződnek a stabilitási tulajdonságok, mivel emlékeznek rá, hogy ez a transformáció az S komplex számsíkjának bal oldalát leképezi a Z komplex számsíkjának egységkörébe, az egységkörön belüli tartományba. Tehát ez a transformáció megőrzi a gerjesztés válasz stabilitást, de mivel más rendszertulajdonságok is kapcsolatban állnak a pólus-zérus elrendezéssel, és pólus-zérust pólus-zérus elrendezésbe transformál ez a bilináris formula, ezért a mindent áteresztő és a minimál fázisú tulajdonság is transformálódik. Amely nagyon előnyös lehet. Tehát minimálfázisú folytonos idejű rendszert minimálfázisú diszkrétbe transformál, és így tovább. Na most ennek nem ezt az alakját fogjuk használni, bár ebből az egyszerű levezetésből ez jön ki, de ennél sokkal praktikusabb, hogyha ez az összefüggés hangolható. Mégpedig úgy fogjuk hangolni, majd mindjárt meg is látják, hogy mi ennek a jelentősége, hogy ezt a kettest lecseréljük egy P paraméterre. Tehát általánosan a HDZ egyenlő HCS S egyenlő P per nagy T szer Z minusz 1 per Z plusz 1 transformációt használjuk itt a szimulációra, ahol majd mindjárt belátjuk, hogy a P értéke 0 és 2 között változhat praktikusan. Tehát megkaptuk a szimulációs módszert, majd hamarosan látnak is rá példát, de el tudják képzelni. Fogjuk a folytonos idejű rendszer átviteli függvényét, és minden S helyébe beírjuk ezt a viszonylag ronda képletet, de ezek után ez rendezhető, és racionális tört függvény alakot kapunk, tehát Z polinomja lesz a számláló és a nevező is, és tudjuk, hogy ezek a rendszer tulajdonságok mind megőrződnek, tehát egy praktikus transformációt kapunk. Nézzük, hogy mit tud ez a P paraméter. Legyen a cím a szimulátor hangolása, mert hogy erről lesz szó. Az eddigi összefüggésünk az átviteli függvények között volt. Nézzük meg, hogy mit ad ez az átviteli karakterisztikák között. A megfelelő paraméter helyettesítéseket el kell végeznünk. Tehát S egyenlő J omega, bocsánat, inkább nyilat írok, S helyébe J omega, és Z helyébe E ad J teta, akkor ebből a helyettesítő képletből azt kapjuk, hogy J omega egyenlő P per nagy T-szer E ad J teta mínusz 1 per E ad J teta plusz 1. Emeljünk ki mind a számlálóból, mind a nevezőből E ad J teta per 2-t. Tehát P per nagy T-szer E ad J teta fél per E ad J teta fél, és akkor a számlálóban az lesz, hogy E ad J teta fél mínusz E ad mínusz J teta fél, a nevezőben pedig ugyanez plusszal. Igaz? Na most ezt bővíthetném kettővel, illetve két J-vel, megfelelő módon, és akkor a számlálóból kiderül, hogy színusz, a nevezőről kiderül, hogy koszinusz. Kettő hányadosa pedig tangens, tehát egy rövid kis levezetéssel, de itt az írásmunkával nem akarom húzni az időt, kijön az, hogy ez P per nagy T-szer J-szer tangens teta per 2. J-vel mindkét oldalon egyszerűsíthetek, és akkor azt kapom, hogy omega egyenlő P per nagy T-szer tangens teta fél. Tehát az S és Z közötti összefüggés így írható át omega és teta közötti összefüggésé. Vagyis részletesebben felírva a HD E ad J teta egyenlő HC J omega, az omega egyenlő P per nagy T tangens teta fél helyettesítéssel, akkor, ha bilináris transformációt használom. Tehát ne keverjék össze ezzel az összefüggéssel, mert ez az ideális szimulátor, illetve ez a formula az ideális szimulátorra vonatkozik. Ide írom, hogy ideális, amelyről beláttuk a komplex frekvenciatartományban, hogy nem tudjuk megvalósítani. Ehelyett vettük ezt a közelítést, a bilináris transformációt, és ennek a frekvencia tartománybeli megfelelője most itt látható. Hasonlítsuk össze ezt az ideális szimulátornak a formulájával, és ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk megtenni, hogyha ábrázoljuk a teta-omega összefüggést. Először is berajzolom az ideálist. Az ideális összefüggés omega egyenlő teta per nagy t, tehát egy egyenes. Tehát ez itt az omega egyenlő teta per nagy t. Ez az ideális szimulátor. A bilináris transformációval kapott megvalósítható szimulátornál egy tangens függvény írja le a változást, és a P paraméter függvényében ez különbözőképpen megy, különbözőképpen halad, különböző P paraméterek esetén berajzolok görbéket. Utolsóként azt rajzoltam be, amely a nulla pontban, az origóban éppen érinti az ideálist, és a többiekkel nem érdemes foglalkozni, de még berajzolok egyet szaggatottan. Ugye minél távolabb esik az ideálistól, annál kevésbé használható. Most, hogy ezek milyen paraméterek? Nos, amelyik éppen érinti, az a P egyenlő 2. Amelyik már meredekebben halad, ez a P egyenlő 3, mondjuk. Tehát ebből látszik, hogy P egyenlő 2-nél nagyobb paraméterértéket nem érdemes választani, mert annál távolabb kerülünk az ideálistól. Mi van, hogyha P-nek az értékét csökkentem? Mondjuk legyen ez itt a P egyenlő 1, hogy lássák a tendenciát, legyen ez a P egyenlő 0,5, ugye egyre laposabban indul a tangens, és valahol metszi az ideális görbét. Ez azt jelenti, hogy a szimuláció azon az adott frekvencián megegyezik az ideálissal, és ilyen módon hangolható a szimulátor. Ha tudjuk azt, hogy a gerjesztésünk egy adott frekvencia sávba esik, ugye ez egy omega sáv, akkor ehhez meg tudjuk határozni azt a P paraméter értéket, amelynél a szimulátorunk a lehető legközelebb esik az ideálishoz. Világos ez? Ez egyben azt is jelenti, hogy a P egyenlő 2 paraméter az nulla frekvencián ideális. Tehát tipikusan egy alacsony frekvenciára jó szimulátort ad a P egyenlő 2 választás. Még felírom, de hát majd látunk is egy ilyen példát, hogy hogy érdemes akkor a hangolást végezni. Tehát például omega 0 környékén ideális szimulátor, ha abból a képletből kifejezem a P-t, P egyenlő nagy T-szer omega per tangens teta fél, ahol most egyrészt az omega helyébe behelyettesítem az omega nullát, másrészt figyelembe veszem, hogy ebben a meccéspontban a teta egyenlő omega nagy t, Tehát alul a teta helyébe is behelyettesítem a t omega, a t-szer omega nullát. Tehát ide is az jön, hogy tangens omega null nagy t per 2. Így lehet a p paramétert megválasztani. Ha azt szeretném, hogy omega nulla környékén legyen, ideális a szimuláció. Erre mindjárt, igen. Igen, köszönöm.
Köszönöm.
Jó, mielőtt példát néznénk, még egy másik fajta szimulációt szeretnék mutatni, amelynek a gyakorlati jelentősége néha nagy. Egyébként el kell mondjam, hogy még egy csomóféle megközelítés van, tehát lehet az állapot egyenletek alapján szimulációt végezni, lehet a hálózat alapján szimulációt végezni, és elég hasonló eredményre vezetnek. Sőt, van, amelyik ugyanarra. Négyes pont. Adott jeltípusra optimális szimuláció. Arról van tehát szó, hogy most olyan szimulátort keresünk, amelynek ha a bemenetén UDK egyenlő UCKT, akkor a kimeneten YDK egyenlő YCKT-vel, ahol az UCT adott. Érdekes módon egy adott jelre a szimuláció pontosan elvégezhető, és pedig a következő meggondolással. Keressük a HDZ-t, tehát a szimulátor átviteli függvényét. Ez ugyebár formálisan YDZ per UDZ. Tehát a válasz Z-transformátja osztva a gerjesztés Z-transformátjával. Azt is tudjuk, hogy vagy részletesebben felírva, ez a Z-transformált YDK, ez pedig a nevezőben Z-transformált UDK. Kezdjük előbb a nevezővel, mert ez egyszerűbb. Az UDK helyébe beírhatom, hogy UCKT, vagyis a folytonos idejű rendszer mintáit. Tehát Z-transformált UCKT. Az YDK, hát talán még ezzel nem spórolok, még ezt is leírom, ez pedig az YCKT, mivel itt egyenlőség áll. De az YCKT, az az YCS-nek az inverse transformátja, tehát ez inverse Laplace transformátja. Tehát ez úgy folytatható, hogy Z transformált, azon belül inverse Laplace, és nem írom ki, hogy YCKT, hanem rögtön olyan alakban írom, hogy a HCS UCS a K-szor nagy T helyen. Még egyszer bezárom. A nevezőt meg már nem bántom, mert az már a kellő alakban van. UCKT Z-transformáltja. És akkor még egy lépés, de akkor ezt már egy külön képletbe írom fel, ide föl.
Tehát a HDZ,
az az történik egyszerűen, hogy az UCS helyébe beírom az UCKT, vagy az UC Laplace transformátját. Tehát az adott jelre optimális szimulátor átviteli függvénye úgy képezhető, hogy Z-transformált, inverse Laplace, HCS szer Laplace UCT. Ez az egész véve a K-szor T helyen. Itt még egy zárójel. És a nevezőben pedig a Z-transformált UCKT. Szép. Tehát mi szerepel ebben a formulában? Az eredeti rendszer átviteli függvénye, ami ugye ismert, és a gerjesztés két helyen, itt a gerjesztés folytonos idei függvénye, itt pedig ugyanazon jelből vett minták. És ezeket a transformációkat elvégezve oda-vissza megkapható az adott jelre optimális szimulátor. Ez azt hiszem, hogy az eddigiekből következik. Mert ez teljesülni fog. Ez teljesülni fog, mert ezt itt használtuk fel. Amikor a diszkrét idei jelek helyébe beírtuk a folytonosaknak a mintáit. Tehát ez tutira teljesülni fog. Az, hogy más jelekre milyen lesz a szimuláció, azt már nem tudjuk megmondani. Illetve meg tudjuk mondani, de nem lesz jó, nem lesz ideális. Most nézzük meg, legyen ez egy egyes pont általános, és nézzünk egy speciális megvalósítást. Az epsilon t-re optimális szimulátor. Más néven, majd meg fogják látni, hogy miért, a tartó ekvivalens. Végezzük el az ehhez szükséges műveleteket. Ugyebár ebben az esetben az UCT az az epsilon t, akkor a Laplace UCT az az egyperes. Akkor mire van még szükségünk? Az UCKT egyenlő UDK egyenlő epsilon k, ugye ha az epsilon t-ből mintát veszünk, és akkor ennek az Z-transformátja, amely itt a nevezőben szerepel, talán még emlékeznek rá, nem volt olyan régen, az a z per z minus 1, vagy 1 per 1 minusz z a minusz 1-en. Rakjuk most össze ezt a formulát, ide beírom az egyperest, ide beteszem a nevezőbe, beteszem az 1 per 1 minusz z ad minusz 1-et, tehát az egész szorzódik 1 minusz z ad minusz 1-el, és akkor végül azt kapom, hogy ebben a speciális esetben a HDZ úgy néz ki, hogy z transformált, inverse Laplace, 1 per S-szer HCS, mintavételezve a K nagy T helyen, és megszorozva az egész 1 minusz Z a minusz 1-edik N-nel. Mi ennek a jelentősége? Nos, az, hogy beláthatom, mondjuk azt, hogy megvalósítás, És itt egy rendszer sémát rajzolok, egy jelfolyam hálózatot néhány elemből, de középen kezdem. Tehát jobbra-balra hagyjanak helyet. Vegyük a folytonos idejű rendszert, amelynek átviteli függvénye a HCS. Hogy lehet egy folytonos idejű rendszerből diszkrétet csinálni? Úgy, hogy beágyazzuk egy analóg-digitál és egy digitál-analóg átalakító közé. Vagyis a kimeneten mintát veszünk, így a kimenet diszkrét lesz. A mintavételezőt egy kapcsolóval jelölöm, ahogyan korábban is, és ide írom alá, hogy T. Ekkor már diszkrét lesz a kimenet. Tehát talán írogatom is, hogy itt van az YCT, és itt meg már valamilyen diszkrét YDK kimenet jelenik meg. És ha felteszem, hogy a bemenetről egy diszkrét idejű jel érkezik, akkor azt rekonstruálni kell, egy folytonos idejű jelet kell belőle csinálni, és rekonstruáljuk a nulladrendű tartóval. Ugye tudják, hogy két rekonstrukciós módszerről volt szó, az egyik az aluláteresztő szűrős, a másik a nulladrendű tartó. A nulladrendű tartót sokszor az itt látható módon jelölik, hogy egy ilyen epsilon t-t vesznek fel, és ide. Hát ez egy jelölés. Ezeket itt talán el is hagyhatom. Mindenesetre aláírom, hogy ennek az átviteli függvényét mi H0S-sel jelöltük, de ezt inkább zárójelbe teszem, mert itt diszkrét bemenetre számítok, vagy diszkrét bemenetre tételezek fel. Tehát itt bejön egy UDK diszkrét idejű jel, ebből a nulladrendű tartóval egy UCT folytonos idejű jelet készítünk, és ezt engedjük rá a folytonos idejű rendszerünkre, amelyet tulajdonképpen szimulálni akarunk. Nagyon érdekes, hogy ez az egész rendszer kívülről nézve egy diszkrét idejű rendszer, amelynek átviteli függvénye éppen az a HDZ, amelyet a tartó ekvivalens formulájával kapunk. Ugye ez belátható vagy sem? Talán inkább sem, de mondjuk a mintavételezőnek a hatását például lehet benne látni. Tehát ez az úgynevezett tartó ekvivalens, amelynek van egy közvetlen gyakorlati megvalósítása, amely nem más, mint a folytonos idejű rendszernek a legkézenfekvő beágyazása egy diszkrét idejű környezetbe. Mint mondtam, még számos példát lehetne, vagy számos szimulációs eljárásról lehetne itt beszélni, ennyi elég. Nézzünk néhány példát. Kezdjük egy olyan példával, ami ennel vizsgán is találkozhatnak. És mondjuk azt, hogy az unalmasabbak felől haladunk az izgalmasabbak felé. Adva van egy folytonos idejű rendszerünk, HCS egyenlő 2S per S plusz 5, nagyon egyszerű átviteli függvénnyel. És a feladat az, hogy határozzuk meg és hasonlítsuk össze az impulzus válasz szimulációjával, illetve az átviteli függvény szimulációjával, vagyis a bilináris transformációval kapott szimulátort. T egyenlő 0,1 mintavételi periódus idő esetén. Itt koherens egységrendszerünk van, ne foglalkozunk azzal, hogy mi az idő konkrét egysége. Tehát 0,1 a nagy T, és HCT, illetve HCS alapján egyaránt szimulátort kell gyártanunk. Ez az egyes példa. Nézzük először az impulzus válasz alapján történő szimulátor. Ehhez a HCS inverse Laplace transformálandó, amely elég egyszerű, ha átírjuk a számlálót, kétszer zárójelben S plusz 5 mínusz 10 per S plusz 5 alakban, és akkor ez egyenlő 2 mínusz 10 per S plusz 5, amelyből a HCT egyenlő 2 Dirac delta T mínusz 10 epsilon T szer E ad mínusz 5 T. Akkor ehhez most előállíthatom a formulánk alapján a HDK-t. Ez 2 delta K mínusz 10 szer 0,1 szer epsilon k mínusz 1 szer e ad mínusz 5 k szor nagy t, azaz e ad mínusz 5 k szor 0,1. És akkor ez itt az e ad mínusz 0,5 k, azaz E ad mínusz 0,5 a K-adikon, itt még célszerű kiszámolni az E ad mínusz 0,5-öt, ez körülbelül 0,61. Ahhoz, hogy össze tudjuk hasonlítani a másik szimulációs eljárással, határozzuk meg a HDZ-t. Tehát ezzel megtörtént a szimuláció, és ennek a szimulátornak az impulzus válaszból előállítjuk az átviteli függvényét, de hangsúlyozom, hogy nem az átviteli függvény alapján történt a szimuláció. Ez felírva úgy néz ki, hogy 2 mínusz 0,61 szer z ad mínusz 1 per z per z mínusz 0,61, z-vel egyszerűsítek, közös nevezőre hozok, stb. Az jön ki, hogy 2z mínusz 1,83 per z mínusz 0,61. Hát nem húzom alá. A másik megoldás, a HCS alapján a bilináris transformációval. Említettem előző órán, hogy ebből a témakörből csak nagyon egyszerű példákat szoktunk a vizsgán feladni, képletbehelyettesítés. Az egyetlen trükk, amit megtehetünk, hogy egy kis csavart beleviszünk, mondjuk nem így nevezzük, hanem bilináris transformációval. Vagy azt mondjuk, hogy az impulzus alapján kell szimulálni, de a HCS-t adjuk meg. Vagy a HCS alapján kell szimulálni, de az impulzus válasz a kérdés. Hát körülbelül ilyen szintűek a trükkjeink ebben a témakörben. A bilináris transformációval a HDZ egyenlő HCS, az S egyenlő 2 per nagy T Z minusz 1 per Z plusz 1 helyettesítéssel, és akkor itt nem mondtam valamit, hogyha csak annyit mondunk, hogy bilináris, akkor az alapértelmezés a P egyenlő 2. Tehát vagy megadja a feladat a P értékét, vagy a P egyenlő 2 az alapértelmezett érték. Részletesen kiírva, ugye a számláló úgy néz ki, hogy 2-szer 2 per 0,1-szer Z minusz 1 per Z plusz 1 per 2 per 0,1-szer Z minusz 1 per Z plusz 1 plusz 5. Beszorozva a számlálót nevező Z plusz 1-jel, és elvégezve a tagok csoportosítását, azt kapjuk, hogy ez 4Z minusz 4 per 2Z, bocsánat, mindjárt a végét írom, tehát 4Z minusz 4 per 2,5Z minusz 1,5. De illik normál alakba írni, tehát a számlálóban Z legnagyobb fokú tagjának együtthatójával végigosztani, akkor azt kapom, hogy ez 1,6Z minusz 1,6 per Z minusz 0,6. Ez tehát a szimulátor. És ahhoz, hogy össze tudjuk vetni a másikkal, ahhoz vegyük az inverz Z transformáltját, hogy megkapjuk a HDK-t. Némi számolás után ez 1,6 delta K minusz epsilon K minusz 1-szer 0,64-szer 0,6 a K minusz 1-en. Hasonlítsuk össze akár a két átviteli függvényt, akár a két impulzus választ. Azt kell, hogy lássuk, hogy az átviteli függvény ugyan más számokat tartalmaz, de a pólusok majdnem megegyeznek. Ugye az egyiknél 0,6, a másiknál 0,61 jött ki, amely nagyjából megegyezik. Amennyiben az impulzus választ nézem, ugye az első ütemre elég nagy a különbség, de ha elvégzem a beszorzásokat, és a 0,64-et közelítőleg 0,6-nak veszem, akkor ez itt 0,6 a K-adikon, tehát ezt itt megkaptam, és akkor szintén nagyon hasonló az impulzus válasz a nulladik ütemtől eltekintve. Tehát különböző szimulációs módszerekkel nagyon hasonló szimulációra vagy szimulátorra jutottam. A következő példa már egy kicsit több meggondolást igényel. Itt a folytonos idejű rendszer egy hálózattal van megadva. Mégpedig egy soros rezgőkör, veszteséges soros rezgőkör formájában. Forrásfeszültség legyen US, a válaszjel az áram, az R, L és C paraméterek pedig rendre 10 ohm, fél Henry és 4 mikrofarád. Ezt a 10 ohmot érdemes kilóohmra átírni, 0,01. És akkor a továbbiakban a kilóohm volt milliamper Henry mikrofarád millisekundum és kiloradián per szekundum egységeket fogom használni. Ezt a feladatot igazából tárgyaltuk már. mégpedig a sávszélességnél, nem is a sávszélességnél, talán még a periodikus hálózatoknál került elő, periodikus állandósult állapotnál került elő pontosan ez a hálózat, épp azért, hogy most ne kelljen itt az időt húznom, ugyanezt tárgyalom. De a feladat most az lesz, hogy alkossunk rá egy szimulátort, majd meglátjuk, hogy tehát a követelményeket nekünk kell megválasztanunk, egyedül csak annyit mondok, hogy minél jobb legyen. Annak idején levezettük, hogy az átviteli függvény, amelyet most HCS-sel jelölök, átviteli karakterisztikát írtuk fel, de helyettesítéssel átviteli függvény lesz belőle. 2S per S négyzet plusz 0,02S plusz 0,5. Tehát van most egy folytonos idejű rendszerünk, amelynek ismerjük az átviteli függvényét, és amelynek bemenete UT azonos UST-vel, kimenete YT azonos IT-vel. És ehhez keresünk szimulátort. Talán emlékeznek rá, annak idején kijött, hogy ez egy rezgőkör, amelynek a rezonancia frekvenciája kb. 0,7 kiloradián per szekundumnál volt, és ha lineáris skálán ábrázoljuk a HC J omega abszolút értékét, akkor elég meredeken változik a rezonancia frekvencia környékén, tehát egy sávátteresztő szűrőként viselkedik. Most úgy vázlatosan felveszem, hogy legyen a függőleges tengelyen 100, és a vízszintesen pedig 2 kiloradián per szekundumonként ugrálok, tehát 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 kiloradián per szekundum, és így tovább. És a rezonancia frekvencia pedig 0,7 környékén volt. Az amplitudó karakterisztika valahogy így változott. Még élesebben egyébként. Tehát ez egy sávátteresztő szűrő, és ebből következik, hogy a szimulátort ezen frekvencia környékére kell optimalizálnom, mert a kimeneti jele, vagy a kimeneti jel nagyjából ilyen frekvenciájú lesz, a többit kiszűri. Tehát egy olyan szimulátort kell szerkesztenem, amely omega 0 egyenlő 0,7 kiloradián per szek környékén optimális. Hát erre már megvan az eljárásunk, a bilináris transformáció a P paraméterrel éppen úgy hangolható, hogy ez teljesüljön, azonban ezt megelőzően meg kell választanunk a mintavételi körfrekvenciát, mintavételi időt, periódus időt. Ez pedig úgy kell, ugye ez is szerepel a szimulációban, P per nagy T, ezt pedig úgy kell megválasztanunk, hogy legalábbis az ilyen frekvenciájú jelekre a mintavételi tétel teljesüljön. Hogy is néz ez ki? A mintavételi tétel azt mondja, hogy a T legyen kisebb, mint a pi per omega sávkorlát, ahol az omega sávkorlátot most praktikusan azonosíthatjuk ezzel a körfrekvenciával, ahol átereszt a szűrő, tehát pi per omega 0, amelyet ha kiszámolnak, akkor kb. 4,4 kiloradián, millisekundum jön ki. Tehát ahhoz, hogy a mintavételi tétel teljesüljön, ahhoz egy bizonyos megközelítésben a mintavételi periódus időt hát legalább, vagy legfeljebb ekkorára érdemes választani, de hogy akkor biztonságos legyen, meg hogy a helyettesítést is könnyen el tudjuk végezni, ezért legyen T egyenlő 1 millisekundum. Tehát figyeljék meg, hogy a mintavételi időt már úgy választottuk meg, hogy ez is illeszkedjen ehhez, ehhez az átvitelhez. Akkor a következő lépés a P-nek a megválasztása. A felírt képlet alapján P egyenlő T-szer omega 0 per tangens omega 0 nagy T per 2, amelyre itt körülbelül 1,92 adódik. Tehát az ideális szimulátor, vagy bocsánat, az omega 0 környékén optimális szimulátor átviteli függvénye úgy kapható meg, hogy HDZ egyenlő HCS, az S egyenlő 1,92 per 1 szer Z minusz 1 per Z plusz 1 helyettesítéssel. Ha ugyanúgy elvégezzük a helyettesítést, mint itt, akkor egy hát bonyolultabb számítás után megkapjuk az átviteli függvényt, amit mindjárt felírok, csak letörlöm a táblát. Tehát, ha behelyettesítek, akkor nem részletezem a számítást. Azt kapom, hogy 0,91 Z négyzet, mínusz 0,91 per Z négyzet mínusz 1,51 Z plusz 0,98. Így néz ki a szimulátor. És ezt még meg lehet fejelni azzal, hogy ehhez a diszkrét idejű átviteli függvényhez egy hálózatot készítek, és akkor hálózatot hálózattá transformáltam, egy folytonos idejű Kirchhoff típusú hálózatot egy diszkrét idejű elfolyam hálózattá. Ez egy másodrendű hálózat, és akkor az ismert kanonikus hálózati sablon alapján ez a következő képen képezhető le. Itt felveszek két késleltetőt, itt a bemenet, az UDK, és egy összegzővel képezem a kimenetet, YDK. És akkor most felveszek erősítőket, de ahol nincsen, vagy ahol nulla az együtthatót kihagyom, tehát a számlálóban nincsen Z-s tag, tehát itt a jobb oldalon a középső erősítő kimarad, tehetnék oda nullát, de nem teszek. Itt pedig a visszacsatoló tagok, ahogy ezt tanultuk. És az erősítési tényezők pedig itt 0,91, illetve lent ugyancsak 0,91, itt pedig 1,51, illetve mínusz 0,98. Így lehet hálózatot hálózatra transformálni. A mai utolsó példánk már egy konkrét gyakorlati alkalmazás. Ez egy merevlemez olvasó fej szabályozásához tartozik, és egy MATLAB bemutató példa.
Tehát ez egy HDD olvasófej szabályozásáról szól. És egy MATLAB példa.
A szabályozás részt itt nem végezzük el, mert hogy nem is tudunk még róla, meg különben is a szabályozás technikusok kenyerét nem vesszük el. Ami itt megtörténik, az a olvasófejnek, mint fizikai rendszernek, mint folytonos idejű rendszernek a diszkrét szimulációja lesz. És erre azért van szükség, mert ha erre a rendszerre digitális szabályzót akarok alkalmazni, akkor a folytonos idejű rendszert valahogy le kell képeznem a digitális világba. Először nézzük a fizikai rendszert, és próbáljuk meg leírni ezt a rendszert valamilyen egyenletével. Nagyjából felrajzolom az elrendezést, kicsit sematikusan. Legyen itt maga a lemez, itt a tengelye, ez forog, ez nem érdekel bennünket, hanem itt van egy ilyen pálcika alakú olvasófej, amelynek szintén van egy tengelye. És ennek az elfordulását egy tekercsel érjük el, amely tekercsben I áramot vezetünk. Az I áram egy erőt hoz létre, egy nyomatékot hoz létre, amely nyomatékot egy rúgóval egyensúlyozunk, vagy ellensúlyozunk, és akkor így lehet beállítani ennek az olvasó fejnek az állásszögét. Ez a szög legyen a vízszinteshez mért, vagy ehhez a vonalhoz mért nagy teta. Tehát van egy rendszerünk, ez az olvasófej, amelynek gerjesztése az IT, válasza a teta, a nagy teta T szögelfordulás. És ezt az egészet egy diszkrét környezetbe szeretnénk beágyazni. De ez egy folytonos idejű rendszer, amelyet mondjuk az átviteli függvényével fogunk jellemezni. Az olvasófej mozgását egy mozgásegyenlet írja le. Aki mechanikát tanult, annak ez nem olyan nagy újdonság. Amely mozgás egyenlet, egy differenciál egyenlet következőképpen néz ki. Nagy J-szer D négyzet teta per DT négyzet, vagy mindjárt értelmezem az egyes tagokat, plusz valami nagy C-szer D teta per DT, plusz K-szor teta, egyenlő K index I-szer I. A differenciál egyenletben az I az áram, a teta a szögelfordulás, a T az idő nyilvánvalóan, az együtthatók pedig a következők. A J az a tehetetlenségi nyomaték, a fejnek az adott tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka, legyen 0,1 kg szor méter négyzet, tehát a fej tehetetlenségi
nyomatéka.
A C egy csillapítási tényező, ez a szögsebességgel arányos. Tehát ez itt a szöggyorsulás, a d teta per dt a szögsebesség, és a C egy ezen szögsebességgel arányos csillapítás, 0,004 newtonméter per radián per szekundum. Tehát ez a csillapítás. A K a rugóállandó. Ez a szögelfordulással vagy szögkitéréssel arányos nyomatékot ad. Newton méter per radián a mértékegysége. Ez tehát a rugóállandó. És az utolsó, a KI, ez legyen 0,05 newtonméter per amper, tehát az árammal arányos forgatónyomatékot ad, ez legyen a motornyomaték állandó. Megjegyzem, hogy ezek valós adatok, de körülbelül 25 évvel ezelőtti színvonal, tehát elég régi a példa, de mint példa ettől még jó. Mit tudunk kezdeni a mozgásegyenlettel? Ebben időszerinti deriváltak vannak, és tudjuk azt, hogy különböző transformációs módszereinkkel az időszerinti deriváltak átírhatók vagy j-omegával, vagy s-sel való szorzássá. Tehát ezt az egyenletet, amely egy differenciál egyenlet, célszerű mondjuk Laplace transformálni. Tulajdonképpen Laplace is ezért találta ki a transformációt, és az eredeti célja nem villamos hálózatok számítása, hanem általában időbeli differenciál egyenleteknek a transformálása és egyszerű megoldása volt. Tehát Laplace transformáció segítségével felírhatjuk, adatokat is behelyettesítve, hogy 0,01 S négyzet nagy YC, és akkor itt egy lépést kihagytam, ez itt az YCT, ez pedig itt az UCT, tehát az áram és a szögelfordulás helyett már ezeket az általános rendszerjelöléseket írom. Plusz 0,004 SYC, ez itt a válaszjel Laplace transformátja, tehát az Y Laplace transformátja, plusz 10 YC, egyenlő 0,05 nagy UC. És ebből átrendezéssel közvetlenül megkapható a HCS, ugye formálisan YC per UC alakban, és ez úgy néz ki, hogy 5 per S négyzet plusz 0,4 S plusz 1000. Ez egy alulátereztő típusú karakterisztika, ez onnan látszik, hogy ha S helyébe J omegát képzelek és omegával tartok a végtelenhez, akkor a nevező szintén végtelenhez tart, így az egész tört nullához. Tehát alulátereztő jellegű, és egy ilyen alulátereztő rendszernek a sávszélessége jól közelíthető a legnagyobb értékű pólusával vagy saját értékével. Itt a PC1-2, tehát ennek a rendszernek a két pólusa, mínusz 0,2 plusz mínusz 31,6 J. Ez szekundumban. És akkor a t legyen kisebb, mint pi per p abszolút érték. Ez körülbelül 0,1 szekundum. Ami nyilván nem jó, mert ez a 31,6, az a frekvencia 0,2, hát ugye az 0, igen, ez valószínűleg millisekundum lesz. Tehát a mintavételi időre van egy közelítésünk. Készítsük el ennek a rendszernek a tartó ekvivalensét. Tehát képzeljük el azt, hogy ez a rendszer be van ágyazva egy mintavételező, és egy nulladrendű tartó közé. És erre az egész rendszerre egy digitális szabályzót használunk. Ez rendszerint valamilyen negatív visszacsatolásként jelentkezik. A feladat tehát a szabályzó méretezéséhez egy diszkrét szimulátort alkotni, amelynek átviteli függvénye HDZ, és ez akár a gyakorlati megvalósítás is lehet. Tehát ezt a folytonos idejű rendszert így ágyazhatom be egy diszkrét környezetbe, mint a vételezővel, illetve tartó, nulladrendű tartó, tartón keresztül. Állítsuk elő a tartó ekvivalensét. És válasszuk a mintavételi időt biztonságosan kicsire, mondjuk az ott megállapított határ tizedére, tehát egy század szekundumra. A HDZ a levezetett formula szerint, talán még fenn van a táblán, így van, 1 minusz z a minusz egyedikenszer z transformált inverz laplasz 1 per s-szer hcs a k nagy t helyen mintavételezve, és készen vagyunk. Némi részletszámítás a teljesség kedvéért. Az y-t, bocsánat, az inverz laplasz 1 peres HCS, az a fent látható átviteli függvény behelyettesítésével azt adja, hogy epsilon t-szer 0,005 minusz 0,005-ször e ad minusz 0,2 t-szer koszinusz 31,6 t. Ha ebből mintát veszek, tehát legyen ez itt az yc t, az yc a k-szor nagy t helyen, az ebből alkotott mintákkal egyenlő, azaz epsilon k-szor 0,005-ször 1 minusz
E ad mínusz 0,2 nagy t a k adikon, szorozva koszinusz 31,6 k szor nagy t. Legyen ez itt A, ahova ha behelyettesítem a nagy T értékét, akkor ez az E ad mínusz 0,002, ez körülbelül 0,998, és legyen a teta 0, az itt zárójelben szereplő 31,6 nagy T, amely pedig 0,316 radián. Ha most ennek veszem az E-transformátját, az itt látható diszkrét idejű jelnek, és megszorzom 1 minusz Z ad minusz 1-jel, vagy Z minusz 1 per Z-vel, akkor megkapom a HDZ-t, most már tényleg nem érdemes tovább részletezni. Ez 2,47 10 a mínusz negyediken, szorozva Z plusz 1 per Z négyzet mínusz 1,897 Z plusz 0,996. Tehát így néz ki a rendszernek a tartó ekvivalense, a szimulátora, és ehhez lehet tervezni a szabályzót, ami már nem az én asztalom, vagy nem a mi asztalunk. Na most megkérdezhetik, hogy ez miért MATLAB példa? Most azért, mert a MATLAB Control System Toolbox-a ezt egyetlen parancssal képes elvégezni. Tehát a MATLAB Control System Toolbox-ában ehhez a szimulációhoz mindössze a következőt kell beírni. Számláló nevező, ez két változó, amelynek a MATLAB értéket ad, egyenlő C2DM, zárójel, szögletes zárójel, 005, szögletes zárójel bezárva, megint szögletes zárójel, 1,04000, megfigyelhetik, hogy itt a folytonos idejrendszer átviteli függvényének számlálóját és nevezőjét írtam le, vesző 0,01 és apostrofok között ZOH. A dolgok feloldása következő. A C2DM egyenlő a continuous to discrete with method, ahol ezek a kezdőbetűk, ez ugye egy kettes DM. Ez azt jelenti, hogy ez egy szimulátort állít elő, tehát folytonosból diszkrétbe, adott módszerrel, ahol a módszer az utolsó paraméter, a ZOH, az egyenlő a Zero Order Hold, vagyis nulladrendű tartó, és akkor még annyit is látnak, vagy azt is látják, hogy ez pedig itt a nagy T. És eredményképpen a számlálóban és a nevezőben az ott túloldalon látható diszkrét idejű rendszer átviteli függvénynek számlálója és nevezője szerepel, a polinom együtthatói természetesen. Nos, kollégák, azt kell elmondanom, hogy ezzel én nagyjából befejeztem a félévi anyagot, és a következő órán már valószínűleg Scheller Rudolf kollégám jön be órát tartani, és modulációról fog nagyon érdekes gyakorlati dolgokat mondani, tényleg ajánlom figyelmükbe. És köszönöm az egész félévi figyelmüket, meg a bejárást, és jó vizsgázást, jó vizsgaidőszakot kívánok mindenkinek. Köszönöm a figyelmet.